Ugye a hívás visszautasításánál, ami az előző részünk volt, ott nagyon sokszor egyedül vagyunk. De itt most már megjelenik valaki vagy valami. Ő lehet egy szülő, lehet egy nagyszülő, lehet a szomszédnak, egy pedagógusnak egy mondata, de lehet egy könyv, és ebben már valahogy elkezdjük elhinni, hogy hát valahogy fel tudunk mászni az égigérő fánk tetejére, még akkor is, ha nem hiszünk benne, de van valaki, aki már látja ezt az utat előttünk.
Sziasztok, köszöntünk benneteket egy újabb és boldogan éltek podcastben, melyben az élethosszig tartó tanulás ősi forgatókönyvét ismerjük meg ebben az évben. Minden második adásunk ugye egy lépését tárja fel annak a 12 lépéses útnak, amit Joseph Campbell az Ezerarcú hős könyvében megfogalmazott. Úgyhogy járunk a hős útján, melyben a partnerünk, a műsorunk készítését támogató Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja. És amelyben az én partnerem lesz, aki most itt önkényesen elvette a mikrofont és elkezdett beszélni, két fantasztikus nő, akik egyikük állandó társunk a műsorban dr. Kádár Anna Mária. Szia, Anna!
Szia, sziasztok!
És újabb vendég, alkalmi utitárs csatlakozott hozzánk ezen az úton. Ugye a harmadik állomásán a hős útjának Durica Katarina író, újságíró volt a vendégünk, a negyedik állomáson pedig ismét egy hölgy vendéget köszönhetünk, aki majd a mentorral való találkozás pontjára csatlakozik be. Ő pedig nem más, mint Péterfi Bori színésznénekesnő. Szia, Bori, köszönjük, hogy itt vagy!
Sziasztok, hello!
Szia!
És akkor egy gyors összefoglaló, ugye? Ez a sok ezer éves eposzoktól, népmeséken, hollywoodi filmeken át mintát ad nekünk a saját útkeresésünkre ez a Campbell-féle hős útja, amennyiben az élethosszig tartó tanulásra, mint egy hős történetre tekintünk. És ez az egész éven át tartó út negyedik állomásához érkezett. A hős útja három nagy szakaszra bontható, az első szakasz az elindulás, a második a beavatás, a harmadik pedig a visszatérés, és ugye az elindulása a hősnek egy hétköznapi világból történik, aztán a beavatás már egy ismeretlen világban zajlik, majd a visszatérés ismét abban a hétköznapi világban történik, ahonnan indul a mi hősünk, de nyilván már nem ugyanolyan, mint amilyen volt, amikor elindult az útján. Na, mi ezt a 12 szakaszos utat járjuk végig, és ezt indulás részeiből már túl vagyunk a hétköznapi világon, megismertük a hétköznapi világot, amelyet Anna a komfortzóna, illetve a mézmocsár hívó szavakkal azonosított. Ez az a mi kis komfortzónánk, amiből olyan nehezen mozdulunk ki. Aztán egyszer csak bejön az életünkbe egy úgynevezett kalandra hívás, amiben a hősünk olyan problémával szembesül, ami kizökkenti a komfortzónából, és elvileg cselekvésre késztetni. De aztán itt a harmadik lépés, a hívás visszautasítása. Mi történik, hogyha a hős még nem áll készen arra, hogy a hívószót meghallja, meggondolja magát, vonakodik útnak indulni? Ki kéne lépni ebből a komfortzónából, mert tudjuk, hogy ez a mézmocsár nagyon kellemes, nagyon jó, de ebből sok minden nem nőtt még ki. Na, ezen a hívás visszautasítása állomáson volt velünk Katarina, és megérkeztünk a hétköznapi világban tett utunk utolsó állomásához, amit úgy hívunk, hogy találkozás a mentorral, illetve Campbell ezt természetfeletti segítségnek is nevezte, és ha még megengedte két mondatot erről az állomásról, megérkezik a hőst segítő mentor, aki nyomatékosítja a hős szerepét, és biztosítja, hogy csak ő képes megoldani egy problémát, így a hősünk már belemer vágni a kalandba, nem utasítja vissza a kalandra hívást. Van olyan is, hogy a hős önmaga dönt az indulás mellett, de van olyan is, hogy ehhez tapasztalatlannak érzi magát, ezért felkeres egy mentort, aki útnak indítja. Ahogy az elmúlt percekben hallottátok, alkalmi utitársunk Péterfi Bori, és mielőtt én Annát megkérném, hogy picit értelmezze ezt az állomást, én Borira lennék kíváncsi, hogy tetszett mindaz, amit eddig hallottál, mennyire tudsz kapcsolódni az, amit eddig hallottál, mondjuk, hogy saját életedre vagy a pályádra gondolsz.
Hát nyilván nagyon érdekes, most pont ezen gondolkozom, hogy nyilván az is egy kérdés, hogy ki mennyire van ebbe, ez nagyon tetszik nekem, ez a mézmocsár, de azért ez nyilván élethelyzetektől függő, hogy mondjuk az ember mennyire érzi magát egyáltalán bármikor is mézmocsárban, mert azért abban azért abban van egy pozitív rész is, hogy azért ez olyan jónak tűnik, és ez nem tudom, hogy ez mindenkinek van-e, de hát majd meggyőztök erről. De azzal a részével abszolút tudok azonosulni, hogy még nem áll készen. Ugye én például abszolút szakmailag későn érő voltam, tehát és nagyon sokáig volt olyan, hogy egyszerűen lehetőségek azért nem tudtam igazán megragadni, vagy azért nem tudtam velük élni, mert egyszerűen még féltem, meg kevésnek éreztem magam. És aztán tényleg, hát nem tudom, hogy mennyire nevezhető mondjuk az alkotótársak mentoroknak, de meg nyilván ugye én olyan pályán vagyok, ahol azért alkotótársak nélkül nehéz mozogni, hiszen ezek ilyen közösségi szakmák, a színház is, meg a zenélés is, de tény az, hogy nekem mindig nagyon kellett az, hogy valaki meggyőzzön arról. Tehát én nagyon könnyen voltam elbizonytalanítható a pályám elején, és végül is, hogyha belegondolok, még mindig elő tud fordulni ez, de most már ezt le tudom győzni, és most már abszolút jó pár éve az van, hogy abszolút tudok bízni magamban is, és elhiszem a saját véleményemet a dolgokról, és nem szorulok már megerősítésre.
Imádom, hogy Bori összefoglalta mindazt, amiről eddig beszéltünk, mert Anna egyébként a figyelted nagyjából benne volt az út, amit eddig bejártunk abban, amit Bori mondott. A mézmocsár egyébként egy baromi érdekes kifejezés, én ezt Annától tanultam egyébként a komfortzónára, és beszéltem. Gondoltam, hogy ez meg fogja ragadni a fantáziád egyébként, mert ez olyan Bori and the Love Band-es szó. Tehát, hogy...
Imádjuk a mézmocsarat.
Mert hogy pont arról beszéltünk ebben a részben, amit te is említettél, hogy ez nem mindig egy rossz dolog, sőt, ez nagyon-nagyon sokszor egy szükséges és baromi jó dolog. Hát hányszor van az, hogy senki ne nyúljon hozzánk, nem? Tehát, hogy kell a komfortzóna. Csak ugye a mézmocsár az arról szól, hogy egy idő után elkezd lefelé húzni. Tehát egy van, amikor nagyon kell és nagyon jó, de hogy nem szabad beleragadni. És arra gondoltam, hogy ez a mentoros részünk azért lesz most teri találat, mert hogy itt van Anna, aki a pszichológus szemével tekint majd erre. Én egy ilyen abszolút kívülálló, hát pályaszéléről kibicva, nem tudom, hogy mondanám, és itt van egy művész ember, akinek pedig a mentor szerintem millióféle dolgot jelent. Tehát nagyon sok felől meg tudjuk majd vizsgálni ezt a jelenséget. Anna, te egyébként hogyan segítenél nekünk egy picit közelebb kerülni ez a találkozás a mentorral állomáshoz? Ha mondjuk így életszakaszokra, vagy élethelyzetekre vetítjük ezt az állomásunkat.
Ez nagyon érdekes, most így végig gondoltam ezeket a szakaszokat. Ugye a hívás visszautasításánál, ami az előző részünk volt, ott nagyon sokszor egyedül vagyunk. Ott egy kicsit belülről szabotáljuk a lehetőségeinket, vagy akár visszautasítjuk ezt a kalandot, de itt most már megjelenik valaki vagy valami a mentor esetében, mert ő lehet úgy egy alkotótársa, ahogy Bori mondta, vagy lehet egy szülő, lehet egy nagyszülő, lehet a szomszédnak, egy pedagógusnak egy mondata, de lehet egy könyv, vagy egy filmjelenet, nagyon sokszor akár egy gondolat tud minket továbbvinni, és ebben már valahogy előre látjuk ezt az utat, tehát valahogy elkezdjük elhinni, hogy hát valahogy fel tudunk mászni az égigérő fánk tetejére, még akkor is, ha nem hiszünk benne, de van valaki, aki már látja ezt az utat előttünk. Tehát ő valahogy szerintem akár szavakban, akár így képekben fel tudja villantani nekünk, hogy azt a lehetőséget, hogy mi elindulhatunk ezen az úton. Mert hogy az ő hite és bizalma az jóval nagyobb, mint a saját magunk az önmagunkéban. És szerintem ezzel a pályánk elején mindannyian így vagyunk, hogy még nem igazán tudjuk, hogy tudjuk kihozni ezt a többet önmagunkból. Van egy nagyon jó kísérlet a pedagógiában, ez a Pigmalion hatás, ez a My Fair Lady effektusnak is szoktam nevezni, amikor van egy, még a 60-as években végezték el, amikor kijelöltek az osztályból egy gyereket, és azt mondták a tanároknak, hogy ez a gyerek, hát ez egy zseni, ez egy nagyon különleges tehetség, csak nem látszik rajta. És nagyon érdekes, hogy a pedagógusok elkezdtek úgy viszonyulni ehhez a gyerekhez, nevezzük őt Pistikének, aki semmivel nem volt jobb, mint az átlag. De mégis azzal, hogy belelátták azt, hogy ő képes lehet, egyszerűen az év végére kimagasló eredményeket érte el. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon érdekes, ez a Pigmalion hatás, ez pozitív irányban is működik. Nagyon sokszor, amikor visszakérdezünk embereket, hogy a pályájuk elején mi az, ami segített, biztos, hogy volt egy mentor, jó esetben akár tényleg szülőpedagógus, vagy valaki, aki elhitte, hogy ez a lehetőség ott szunnyad benne, de sajnos van negatív értelemben is, vissza mézmocsárban típusú jelenet, ez a negatív Pigmalion hatás, amikor valaki azt mondja neked, hogy úgysem vagy képes, te ezt úgysem tudod megcsinálni, te nem vagy elég jó, ahhoz még rengeteg minden kellene. Na és ez is átfordulhat, ez a mondat, mert lehet egy olyan dacot és egy olyan ellenállást termel ki benned, hogy azt mondod, na még csak azért is. Tehát, hogy lehet egy mentor végül is az is, aki nem hisz benned. Sőt, lehet, hogy pont ezáltal tudja kihozni belőled azt a gebéből lett táltos paripát, mert a mentor szerintem az a parázs, amit a gebének adunk, és akkor abból lesz a táltos paripa.
Most az érdekes, hogy belegondolok, és az ilyen szakmákban, amikor az ember ugye közönségnek dolgozik, tehát az alkotásban, igazából szerintem nincs igazán más lehetőség, mint ezt saját magának megtalálni, tehát a saját mentorod lenni, mert folyamatosan, tehát a negatív és pozitív hatások folyamatosan jönnek, és kb. Ugyanolyan arányban. Főleg mondjuk minél megosztóbb személyiség, vagy minél izgalmasabb dolgokat csinál valaki, annál inkább kapja folyamatosan azt egész pályáján, hogy erre alkalmatlan igazából, és azt is, hogy egészen zseniális, és sose hagyja abba. Tehát így a kettő között kell folyamatosan megtalálni azt, hogy tudja az ember saját magát mentorálni, vagy hogy választja ki azt, ami mentén, amiket ebből felszív a negatív és a pozitív dolgokból.
És segítségével a puskámat, ezt itt mutatom a videóba is, így. Igen.
Ezt is majd fotóz ki.
Igen, igen, igen. Meg ez benne van a videóban, hogy ezt ki tudom majd menteni. Segítségével a puskámat, mert hogy Bori, te meg abban a különleges helyzetben vagy, aztán majd te elmondod, hogy kerültél ezzel kapcsolatban, vagy mikor tudatosítottad magadban ezt a dolgot, de te abban a különleges helyzetben vagy, ahogy olvastam a könyved, eszembe jutott az a levél, amit, szólj, ha rosszul mondom a nevét, Liza Morpurgo Dordoni írta a nagypapádnak. Ne. Nagyapádnak?
Nagyapádnak,
igen, Jékely Zoltánnak. Ő írta a levelet, amikor ugye kiderült, hogy te úton vagy erre a világra. És róla azt érdemes tudni, hogy ő író és asztrológus, de ezt egy korábbi interjúban is mondta, hogy nem ilyen hobbi asztrológus volt, hanem ő ezt ilyen tudományos szinten űzte, és ha megengeded, akkor gyorsan egy három mondatot a leveléből, ami a Bori könyvnek a 18. oldalán van, legyen ez a reklámhelye, amit írt rólad. Azt mondja, hogy pedig bejelöltem, várjál. Lehet, hogy nagy hírű festő vagy szobrász lesz belőle, készügyességéből adódóan, melyet meglepetten konstatáltam, de a zenét és a színészi pályát sem zárom ki a lehetőségei kínálatából, mert a Skorpióban lévő csodálatos Hold-Neptunusz összekapcsolódás egy életen át sokat segíthet neki ebben a tervében. Lassanként fogja felfedni különleges és ritka karakterét, mely magasfokú érzékenységgel és titokzatos melankóliával párosul, személyének kettőssége megkérdőjelezhetetlen, ez teszi őt izgalmassá és rendkívülivé. Bár eléggé extrovertált a privát köreiben, a benetomboló önkifejezésben megfontolt, mégis lehengerlően dinamikus, másokat is magával ragadó személyisége van. Kevés érzéke lesz azonban a világi élethez, de emésztő szenvedély köti, majd az általa választott művészet felé, melyet hamar fel is fog fedni 14-17 éves kora között. Csodálatos személyes és intellektuális egyensúly jellemzi, de igen kevés türelmi lesz a kényszerekre, kötelező tennivalókra, melyek a környezetéből származnak. Hát ezt a születésed előtt írta rólad a majdan érkező kis Borbáláról ez a hölgy, aki egyébként halkan mondom, például Maria Vargas Llosának, illetve Gabriel García Márqueznek is írt hasonló levelet. Csak úgy legyünk tisztában, hogy a volumenekkel. Tehát, hogy nekem az jött le például ebből a levélből, Bori, nem tudom, hogy te hogy kerültél ezzel kapcsolatba, de hogy mintha már a születésed előtt lett volna egyfajta mentorod.
Hát volt mentorom, meg nyilván ugye a család, tehát én tényleg olyan nevelést kaptam, meg úgy viszonyultak hozzám, hogy tehát én nekem tényleg egy nagyon jó ugródeszkám volt. Hát ez a levél ugye franciául íródott, tényleg egy nagyon komoly tudós asszony volt, ugye mi Lizettának hívtuk a családban, nagyapámnak volt nagyon-nagyon jó barátja, ilyen szellemi levelezőtársa, hatalmas levelezésük van, de ugye ő ilyen a világ íróival tartotta a kapcsolatot, és tényleg egy zseniális nő lehetett, lehet a Wikipédián, meg lehet egyébként találni, ha valakit érdekel, és akkor már én emlékszem erre már, hogy ezt édesanyám franciául olvasta, meg ez úgy mindig ott volt, hogy a Lizetta miket írt, de aztán nekem a kamaszkorom az annyira sötétre sikeredett, és aztán meg tényleg, tehát én aztán így belementem egy inkább, hogy így ellene, tehát nekem volt egy ilyen önpusztító korszakom, vagy egy ilyen, tehát amikor így nagyon-nagyon elbizonytalanodtam, vagy elvesztettem ezeket a dolgokat. Ezeket is nyilván, mivel járok terápiára, most már abszolút tudok, hogy mitől voltak, meg miért voltak. Tehát, hogy igen, tehát, hogy volt mentorom, és az ugródeszkám is nagyon erős volt, mert tényleg minden lehetőséget megkaptam, hogy a bennem rejlő készségeket tudjam fejleszteni, de aztán mégis volt egy ilyen megrekedés, amikor én ezt nem akartam, nagyon nem akartam elhinni, de közben meg nem adtam fel soha, tehát az az érdekes, hogy közben meg mégis sokkal nagyobb volt ez a belső késztetés, és a félelmeim ellenére is mentem addig aztán, amíg aztán, ahogy mondtad az előbb, hogy a parázs a paripának, tehát amíg tényleg így szárnyaim nőttek, és akkor már elkezdtem már nem félni.
Anna, egyébként meg szabad kérdezni, hogy tesz terhet mondjuk egy tizenéves korú, tényleg kamaszkor előtt álló ember, ha mondjuk egy ilyen jellegű, úgymond üzenettel ő tisztában van, vagy egy ilyet megmutatnak neki, vagy elmesélnek róla? Ugye most Bori mondta, hogy ő ismerte ennek a tartalmát, de hogy milyen forgatókönyvek lehetnek, hogyha az emberrel ilyen típusú, mondható ez előzetes elvárásnak, vagy ilyen várakozások fogalmazódnak meg mondjuk családon belül?
Igen, ez nagyon érdekes, hát ilyen keresztút az életben, mert hogy a serdülőkornál beszéltünk a különböző identitás keresésnek a fázisairól, és az egyik ez a korai zárás, hogy elfogadom, ezt mondták nekem, ezt mondta az anyukám, az apukám, van egy ilyen asztrológiai jóslat, és akkor én ez lehetek, csak hogy ezzel egy gond van, hogy nem megyek szembe, meg egy kicsit nem kérdőjelezem meg, hogy úgy érzem, hogy nem is a saját életemet élem, hanem megmondták nekem, hogy ezt így kell élnem, és akkor megyek ezen az úton, ez a korai zárás. Akkor lehet a moratórium, amikor hát ott még gondolkodok magamban, ez az út, az az út, ezt is megpróbálom, azt is megpróbálom, ugye ez is az identitáskeresés egyik állomása, és lehet az identitáskrízis, hát amiről most Bori mesélt, hogy olyan, mint az elején elutasítaná, és ő megy végig a saját maga által választott úton, és majd ugyanő kanyarodik ugyanide vissza, és ez a megharcolt identitás. És a negyedik, az az identitás diffúzió, amikor nem is keresem, nem is találom meg, azt sem tudom, hogy ki vagyok, tehát, hogy bolyongok céltalanul az életemben. És hogy az sem gond, hogyha ugye kapok egy mentort, és ő mond nekem valamit, hiszen a mesében hányszor van az, hogy jön a kicsi hangya, és jön az öreg asszony, aki rőzsét szed ugye az erdőszélén, és a mesehős először nem hallgatja meg, azt mondja, hogy na persze, mondta, amit mondasz, bolondjukba bolond cél fúj, tehát, hogy teljes mértékben visszautasítja, és amikor oda kerül majd abba az élethelyzetbe, egyszer csak elkezdenek aktiválódni a mondatok, az életüzenetek, tehát, hogy egy kicsit úgy vagyunk, mint Pilinszkinek van ez a Hiába való volt című írása, nem tudom, hogy erről meséltem, amikor van két oroszlán egy vándorcirkuszban, és ezt elviszik ugye Debrecenbe, és mondják, hogy hát végülis mind a kettőt itt szeretnék hagyni, egyiket azért, mert nagyon öreg, és azzal nincs mit már kezdjenek, és a másik bár fiatal, de nagyon buta, tehát hogy nem hajtja végre az utasításokat, és elviszik a debreceni állatkertbe, és ott fél év múlva saját maga szórakoztatására ez az úgymond buta oroszlán elkezdi végezni a gyakorlatokat, és mit mond Pilinszki, hogy különös dolog a csend, az emberi lélek csendje, mert hogy vannak szavak, tettek, cselekedetek, aminek nem jön meg azonnal a hatása. Tehát, hogy nagyon gyakran ugye azok a mondatok, amiket a szüleink mondanak serdülőkorunkban, vagy a nagy tanácsok, amiket mondanak a pedagógusok, egyszer csak lehet, hogy nekünk is lesz gyerekünk, és akkor valahogy megértjük, jé, tényleg erről volt szó. És ezért kell bízni abban, mert mi magunk is mentorrá válhatunk az életünk különböző szakaszaiban, hogy semmi nem hiába való. Mert tényleg lehet, hogy mondjuk az az osztály, akit például én is tanítottam 10 év múlva, 10 éves osztálytalálkozókon jöttek olyan történetekkel, hogy én már nem is emlékeztem rá, hogy az oszi egyszer azt mondta, de akkor hát farahány borsó volt, mint mondhattam bármit, mert egyszerűen nem. Tehát, hogy akkor meg nem voltak fogékonyak rá, de hogy az a mag, az végülis ott szunnyadt, és egyszer csak lett belőle valami később.
Igen. Hát nekem rengeteg ilyen mondat van, amiket jóval később fogtam fel, vagy értettem meg. Nyilván konkrét mondatok is, meg hát tényleg az embernek folyamatosan vizsgálnia kell a saját életét, meg tényleg ez a legnagyobb munka, hogy így megérteni, meg megbocsájtani magadnak azokért a részekért, amiket úgy inkább ugye elsöpörnénk, meg eldugdosnánk, hogy ezt nem is én csináltam. Érdekes, mert például pont a Bori könyv után sokan kérdezték, hogy de hát hogy mertem magamról ilyeneket leírni, ugye a negatív dolgokra, meg hogy egyáltalán, hogy én meg úgy voltam vele, hogy pont, hogyha valami érdekes lehet, hogyha már valaki egy ilyet ír, az pont az, hogy ezeket a szégyelni való, meg kínos, meg ostoba, meg rettenetes buta dolgokat is le kell írni, mert ezek az úthoz tartoznak ugyanúgy.
Pontosan, hiszen bármit tegyél, úgysem fogsz mindenkinek tetszeni, mindig lesznek ellenvéleménye, kritikusok, És a hősnek pont az a jellemzője, hogy valahogy be tudja fogni a fülét, és tud menni a saját útján, mert ha nem, akkor biztosan megtorpanna, és gondolkodna. Sőt, hát végül is a sárkánnyal való szembenézés is egyféleképpen a mentorral való találkozás, mert lehet, hogy nélkülen nem tudtad volna meg, hogy milyen hatalmas a belső erőforrás rendszered. Tehát, hogy lesz valaki, aki ugye ellenáll, és hányszor kitermelődik ez a jó értelemben vett dac, hogy valakinek nem tetszik valami, és akkor még csak azért is, és úgyis a saját utamon megyek. Tehát, hogy rengeteg belső mentor aktiválódhat, ugye ezek a belső hangok, amelyek hát valahogy segítenek elnémítani ezt a belső nácit, aki lehet, hogy belülről is ugyanazt mondja, hogy hát te nem vagy elég ügyes, te nem tudod. És akkor hát ezek a hangok, van ugye a beugróba ez az ördög és angyal vita, vagy a párbeszéd, szerintem ez bennünk is nagyon sokszor lezajlik, hogy én most akkor melyik hangnak higgyek, amelyik azt mondja, hogy ne menjek, vagy annak, amelyik azt mondja, hogy menjek, képes vagyok rá, de még akkor is, mert ugye a mesékben is ott van az, hogy nem biztos, hogy egyből, sőt, a legtöbb mesében nem úgy van, hogy egyből felmászok az égigérő fa tetejére, hanem három fejű után jön a hét fejű, meg a 24 fejű, tehát hogy folyamatosan edződöm arra, hogy a legnagyobb sárkányokkal is szembe tudjak nézni. És ezekben a találkozásokban lényegében még a negatív hatás is átfordulhat pozitívra, hogyha én ezt meg tudom dolgozni önmagamban. Nem egy könnyű munka, mert lehet olyan, hogy adott ponton a sárkány győz, és visszafordulsz. Mert hát a mesében a nagy királyfi is én vagyok, a középső is, amelyik visszamegy, és a kicsi is. És ameddig én kicsi leszek, van az a Portia Nelson vers, hogy megyek az úton, és mindig beesek egy gödörbe, és nem az én hibám, meg akkor nem látom, megint nem az én hibám, akkor egyszer látom, kikerülöm, aztán utána bevállalom, hogy az én
hibám. Ha nem megyek arra.
Igen, és az utolsó, amikor nem megyek arra, és szerintem akkor válok hőssé, amikor egyes szám első személyben el tudom mondani azt, hogy igen, ez az én felelősségem is. Tehát, hogy én döntöm el, hogy most kire hallgatok. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a másik az igazat mondja, vagy egyáltalán mi az igaz. Mert sokféle árnyalata lehet az igazságnak, és az ő perspektívájából az lehet, hogy neki igaznak tűnik, amit rólam gondol. De az, hogy én mit gondolok magamról, az a nagyon sok képnek az összessége, és hát ugye itt van az, amikor a johari ablakban, ugye, ami a személyiségfejlődésünket egy kicsit leírja, hogy van ez a nyílt terület, amikor mások is látnak rólam dolgokat, és én is azt tudom magamról, és ezt megmerem mutatni. Akkor van a másik, amit én tudok magamról, csak nem akarom megmutatni másoknak. Ugye ezek a példák, amiket akár Boris leírt a könyvben, hogy ezek nem voltak nyilvánosak, és ez igen, én ezt tudom, és meg akarom mutatni. Vagy lehet elrejtem. Mert ez olyan, mint egy ilyen lefüggönyözött ablak, és a legnagyobb probléma az mindig ezekkel a fekete pontokkal van, ezek azok a területek, amiket én nem látok magamról, de mások látnak rólam, és mondjuk visszajelzik. És akkor mit kezdek ezzel az egész történettel? Mert hogyha egy ember mondja rólam azt, hogy te agresszív vagy nem mondasz mindig igazat, akkor azt ki tudom magyarázni, ó, persze, te csak így látod. De amikor ott van egy csoport, mondjuk egy 20-as csoport, én vagyok az egyik, és 19 ember mondja rólam ugyanazt, akkor meg azt nem mondhatom, hogy ó, hát nektek nincs igazatok, hanem ez is egyfajta mentorra való találkozás lehet, amikor valaki rámutat a bennem levő árnyékra. Hát ez nagyon nehéz lenyelni, meg megküzdeni ezzel, amikor például akár felismered önmagadban azt a hangot, amit te soha nem szerettél hallani, és mondjuk szülőként pont ugyanolyan hangsúlya, ugyanolyan hanglejtése, ugyanazt a mondatot mondtad ki. Hát ez akkor olyan mellbevágó, de hogy egyáltalán felvállalod ezt a felelősséget, hogy igen, ez is bennem van, ez a hang is, de hogy mennyit szólal ki belőlem, az meg már az én döntésem.
És szerintem ezek a negatív mentorok, akkor most így nevezzük, ugye, ezek szerintem sokszor fontosabbak, tehát bár borzasztó fájdalmas,
igen.
És meg nyilván tovább élni ezekkel egyre fájdalmasabb, de sokkal nagyobb erejük van, hogyha az ember tudja hasznosítani, és nem belerokkam.
Egyébként nekem a Bori könyvnek visszatérő tanulság az, hogy pont amit megfogalmaztál, Bori, hogy az ilyen antimentorok akkor nevezzük azoknak, egyrészt, hogy nem tagadod meg őket, másrészt, hogy nagyon-nagyon sokszor elmondtad és leírtad, hogy te a legszarabból is, a legrosszabbból is, a legkegyetlenebből is megpróbáltad idővel azt kidolgozni, vagy kivenni, vagy kinyerni, amit aztán mondjuk egy másik terepen, adott esetben a színpadon egy adott szerephez tudtál hasznosítani. ez nekem baromi fontos tanulsága volt, vagy mozdanata volt a könyvnek többször is.
Hát igen, ez nem tudom, hogy ez mennyire levetíthető a normális emberekre, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez mennyire szakmai ártalom, de...
Ezt majd mindjárt megmondja Anna.
De tény az, hogy én ezt tényleg nagyon, tehát hogy nagyon bosszantott, tehát erre például iszonyatosan emlékszem, hogy amikor ugye még nekem ilyen nagyon nagy bizonytalanságaim és szorongásaim voltak a színpaddal, meg egyáltalán tényleg azt éreztem, hogy nem leszek jó színész, és mégsem megy ez nekem, és nem tudom, és akkor mit tudom én, amikor voltak ilyen nagy jelenetek mondjuk a párkapcsolataimban, akkor mindig iszonyatosan bosszantott közben, hogy bassza meg, tehát most ezt miért nem veszi a kamera, vagy ezt miért nem látja külön. Mennyire jó vagyok. Tehát hogy tényleg volt egy ilyen külső megfigyelő ebbe állandóan, és akkor így próbáltam rögzíteni, hogy most mit csináltam, milyen hangsúllyal, hogy jött ki belőlem az igazán őszinte ordítás, vagy a nem tudom, és akkor ezeket így apránként tényleg így raktároztam, és tényleg aztán a pályám közepén, vagy nem tudom, tehát amikor már úgy elkezdtem tényleg érezni azt, hogy már a kezembe kezd lenni ez a dolog, meg tényleg jókat csinálok, akkor ezekhez hozzá tudtam nyúlni. Hozzáteszem, hogy közben meg ugye a magánéletben meg, ezt nagyon-nagyon kellett erre figyelni, hogy azért így nem lehet élni, tehát hogy ezt nem csinálja az ember, ezt folyamatosan a más többi emberrel, főleg aztán, amikor gyereked van, akkor meg aztán pláne nem, és akkor ezt így meg kellett tanulni, ezt szépen szétválasztani. És hát a mai napig, főleg ugye most egy ideje már egyedül nevelem a kisfiamat, és például nagyon borzasztó nehéz az, hogy mondjuk amikor egy ilyen durvább szerepet játszom, ami lelkileg nagyon kikészít, mint mondjuk az apád előtt nevetkőz, ami ugye egy pedofil, abuzált lány, kislánynak a története, ugye már felnőtt nőként, és gyakorlatilag 10 perc múlva már itthon vagyok, tehát rohanok haza, mert ugye már nagyobb kamasz a gyerekem, és egyedül van, de hát azért haza kell érnem időbe, és még nem tudom lerakni. És hogyha olyankor van valami konfrontáció köztünk, akkor iszonyatosan kell figyelnem arra, hogy valahogy már zárjam be magamba ezeket a teljesen kinyílt lelki kapukat, mert még 10 perc ezelőtt még ordítottam a színpadon, megzokogtam, megéltem azt, hogy valaki gyakorlatilag egy terápiában megvilágosodik arról, hogy őt nem is szerették, hanem bántották, tehát hogy valami borzasztó utat járok be másfél óra alatt egy szereppel, és utána pillanatok alatt kell váltanom, és persze ez a rutinnal meg az évekkel ezt az ember nagyon, nagyon megtanulja, hogy ki tud jönni egy szerepből, de rettenetesen nehéz, és tényleg szomorú azt is, vagy hát nekem ugye ez egy nagy csalódás volt, például a házasságommal kapcsolatban ezt megélni, hogy bármennyire azt gondoltam, hogy olyan valakit választok magam mellé, aki így ismert, meg tudja, és hogy mégis mennyire átfordul, és végül is ezt a fajta lelki érzékenységet, ami a művészi pályához kell, gyakorlatilag a saját szeretteit fordítják ellened, hogy te, nem tudom, idegbeteg vagy, túlérzékeny vagy, nem tudom, ilyen vagy, olyan vagy, ami nélkül pedig nem tudna létezni az én színpadi személyiségem. Szóval ezek borzasztó nehéz dolgok, hogy ezeket az ember hova rakja, és hát nyilván nem csak a művészekkel van ez így, hanem a világot érzékenyebben figyelő, és a dolgokat mélyen megélő emberekkel is.
Annyira rátapintottál, csak hogyha Anna enged egy mondatot, mert látom, hogy sokszor bólogatott, tehát nyilván van sok kapcsolódási pont, de néhány nappal ezelőtt épp a mozaik családokról vettünk föl egy adást, és olyan érdekes volt, ahogy tényleg ilyen kerülő úton, de egy-két mozdonatára erre rátapintottál. Bori, megszabad-e kérdezni ezen a pontján a beszélgetésnek, hogyha ezt már így magad hoztad szóba, hogy ilyen tekintetben például a volt férjedre tekintesz-e úgymond egy ilyen antimentorként, hogy ebből is tanultam valamit?
Hú, nagyon.
Hú, ez a mosoly sokat hozzátett egyébként a végén.
Tehát most már abban a fázisban vagyok, amikor már nevetek és nem sírok ezen a kérdésen, de persze nyilván sírni is tudnék ebben a pillanatban. Hát igen, és ez még sok-sok év lesz, amíg ezt feldolgozom, ezt az egész történetet. de hát azt hiszem, hogy ennél angyalbőrbe zártabb antimentort kevesebbet tudtam volna magamnak így az életembe berakni. Tehát ez tényleg nagyon, nagyon sok munka lesz, mert annyira alattomosan történt az egész, és annyira sokáig leplezve, hogy változott ez át, hogy ez tényleg, tehát ez még feldolgozás alatt van, ugye így szokták mondani, ez a történet. De most már jó fázisban vagyok.
Anna, mert hogy láttam, hogy többször
de kíváncsi vagyok, mit
igen.
mond a pszichológus.
Igen.
Hát én azért is bólogattam, mert hogy ugyanez van a terápiában is, hogy én is sokszor vagyok úgy, hogy le kell tegyem ezeket a történeteket, sőt, vagyok úgy is, hogy amikor ilyen nehezebb, meg zsúfoltabb, ilyen kritikus útban vagyok, hogy tényleg az van, hogy már nem fél belém több történet, tehát hogy ott meg kell húzzam a határt, mert akkor már átfolyik ugye a magánéletbe, és nagyon sokszor ráismertem arra, hogy igen, rohanok haza én is este a terápiáról, és akkor van az a hát 5-10 perc, ameddig hazaérek, és hogy van nekem is egy ilyen szertartásom, rítusom, amivel lezárom azt az egész folyamatot, és haza tudok jönni, és el tudom olvasni, vagy el tudom mondani a gyerekeimnek az esti mesét, mert ha nem, hát ugye ezt mi évekig tanuljuk, és gondolom ti is valahogy, akár a képzésetek során is benne van, hogy ezt a belső teret hogyan lehet megvédeni, mert ha nem, akkor ebbe bele lehet halni lelkileg, testileg, hogyha nem tudod jól bezárni, becsukni ezeket a kapukat, tehát hogy maga az egész szupervíziós folyamat, mondjuk a terápiában, meg az egész képzési rendszerben, az pont ezt tanítja, hogy mikor folysz bele, mikor van áttétel, viszont áttétel, hogy nagyon sok rutin kell ahhoz, amikor már felismered ezt az egészet, mert valamikor csak úgy benne vagy, és te nem látod, de kívül látják, akkor visszatükrözik, akkor már te is elkezded belülről ugye feldolgozni ezt az egész folyamatot. Tehát ugye pont azok a kínlódások, amikor te ki kell kínlód magadból, hogy hol van az a te határod, és mikor tudod letenni, és mikor van az, hogy így egybefolyik, de hogy ezt nagyon jól lehet utána aztán hasznosítani, mert ez az empátiának is az egyik része, hogy azáltal, hogy átveszed egy kicsit a másik érzését, akkor valahogy megérted, megéled azt, hogy ő hogyan lehet benne abban az élethelyzetben. És minél többször, mert ugye én is, ugyanúgy, mint te a szerepek által, én is a klienseknek az élettörténetén keresztül önmagamat is megdolgozom. Tehát, hogy minden gyász ugyanúgy egy kicsit az én gyászom is, és az én veszteségeimnek is a története, akár a párkapcsolati konfliktusok, és azoknak a különböző állomásai, én magam is átdolgozom kapcsolataimat, meg a gyerek problémája, meg a nehézség, meg a család mint rendszer, az az én családom rendszere is. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy minél többet dolgozol végül is magadon, annál inkább lehet látni, hogy egyes emberek, hát lehet, akiket mentoroknak is tekintettél időszakosan, egyszer csak eltávolodnak, mert azonos szervezettségű emberek kezdik vonzani egymást. Tehát, hogy eltűnnek a barátok, eltűnnek azok az alkotótársak, és jön a következő kör, mert azt jelenti, hogy ugyanúgy, hogy a kliens is addig tud eljutni, ameddig én magamban átdolgoztam azt a történetet, mert ameddig nincs bennem megdolgozva, ő sem tud tovább lépni. És szerintem ez a szerepekkel is így van, hogy akkor jut el közel hozzád egy szerep, mikor már eljutsz oda, hogy azt be el tudod játszani azt a szerepet. Vagy nem tudom, legalábbis én így gondolom. Vagy jól el tudod játszani, mert most szerepet sokféleképpen lehet eljátszani, de amikor már a tiéd lesz, azt jelenti, hogy azt már te is megdolgoztad magadban.
Hát én úgy szoktam mondani, hogy most nem mondom ki a csúnya szót, de amikor egyesülünk szexuálisan én meg a szerep, akkor igen.
Érdekes egyébként így külső szemlélőként belegondolni ebbe, amiről beszélgettek, pont az egyasszony, előre szaladtam az apád előtt nevetkőz kapcsán, jutott eszembe, és én ezt szerintem Annának már meséltem, Péter Finovák Évának egy másik művéből, az egyasszonyból láttunk annak idején egy monodrámát, és hogy a túloldal. Megnéztük azt a Tenkiréka játszotta itt Kalocsán. Megnéztük a darabot, és anyu volt itthon a kislányunkkal addig, mert a párommal mentem el. És ahogy mondtad, hogy szaladsz haza domához, és akkor gyorsan átkapcsolni, és akkor letenni, és akkor már egy másik helyzetbe lenni. Beültünk az autóban, elindultunk haza a színházból, és így ki kellett mennünk a városból, mert hogy félúton, miután már kisétáltunk a színházból, beültünk az autóba, úton voltunk hazafelé, félúton mindketten taknyosan bőgni kezdtünk, de mint az ápor eső. Amikor így minden, ami az egyasszonyban történt, az így lecsapódott bennünk. és tudtuk, hogy így a gyerekhez nem jöhetünk haza, mert ez a szerencsétlen halálra fog rémülni, hogyha ezt látja anyám meg apám.
Nekem meg haza kell menni.
Igen.
Minden esetben.
Igen.
De tényleg így a kapcsolódás, kívülről kapcsolódás, hogy tényleg mennyire kemény dolgokról beszélünk, meg mennyire nehéz dolgokról, meg megélésekről beszélünk. Viszont egy másfajta perspektíva, Campbell azt mondja, hogy ha nem utasítja vissza a hős a kalandra hívást, akkor az útján először egy védelmező szereplővel találkozik, aki akár oltalmazó amulettel is elláthatja, hogy megvédje akár a sárkányokkal, vagy a rá leselkedő veszélyekkel szembe, amikkel szembesülni fog, és akkor itt példaként hozzá, ugye, hogy Tézeusznak segített Ariadne a fonallal, Dantét segíti, ugye, Beatrice, illetve Odysseus, aztán Faustot és Margitot említi, mint segítőt, és nekem tudod, ki jutott eszembe, Bori? Nyugodtan mondd meg, hogyha tévedek, de nekem eszembe jutott például, amikor írtad a könyvedben, meséltél a nagymamádról, Jancsó Adriánról, hogy aztán ennek a lázadó kamasznak, útkereső kamasznak ott volt az életében, és érdekes, ezt Campbell egyébként sokszor egy idősebb segítőként írja le, egyszer csak belép az életébe egy más funkcióban a nagymama, mert ugye elmesélted, hogy neked egészen sajátos élethelyzeted alakult ki ebben a korban a mamával, a nagymamáddal.
Igen, hát tényleg zseniális nő volt a nagyanyám. Ő aztán tényleg klasszikusan megharcolt minden ilyen dologért, amiről én beszélek, és akkor ő mármint, hogy most beszéltem, tehát ugye ő is volt a házassága a nagyapámmal, két gyerek, persze ugye világháború, országelhagyás, mert ugye Erdélyből át kellett jöjjenek, tehát ugye történelmileg egy sokkal brutálisabb korban kellett neki ugye ünnepelt kolozsvári színésznőként aztán itt Magyarországon megtalálni a magát, ráadásul úgy, hogy ugye el is váltak, ugye hivatalosan nem, de gyakorlatilag igen, mert nagyapám az nagyon szerette volna, szerintem a világ összes nőjét közelebbről megismerni, és ő végül is, ő a művészetet választotta, és saját magát, és én egész gyerekkoromban úgy nőttem föl, hogy önző. De mindig ezt hallottam róla, hogy ő önző. Tehát, ahogy minden, tehát, hogy kapjuk ezeket az állandó jelzőket ugye a családtól. És csodálatosan élt. Való igaz, hogy az anyám meg viszont rettenetesen megviselődött ezáltal, és akkor én ugye úgy próbáltam az életemet kialakítani, hogy az anyám és a nagyanyám között próbáltam belőni, de hát az sem volt egy túl sikeres. Mármint, hogy végül is, de hát lehet, hogy az. De borzasztó furcsa erre is visszatekinteni, hogy tényleg a nagyanyám egy olyan csodálatos, tartalmas életet alakított ki, de valóban önmaga körül, amiben egyébként mindenkinek helye volt, de tényleg ő magát helyezte a középpontba, és azt, hogy ő ki tudta teljesíteni ezt a előadó művészi karrierjét, és utazott, és tényleg ő önmagára figyelt. És fantasztett, hogy ő egyedül élt. És
de jól emlékszem, laktál nála, nem? Tehát itt éltetek
hát igen, én 16 éves koromban, igen, de ő a nagyapámmal is együtt lakott, csak ilyen nagyon fura módon, hogy most lehet, hogy ennek fizikai oka is voltak, hogy ugye egy nagy lakás, de tényleg az volt, hogy a nagyapám ugye állandóan migrénes volt, és akkor ő nem bírta a fényeket, a nagyanyámnál meg kb. Ilyen reflektorok voltak, meg imádta a féldrága köveket, meg a köveket, és akkor az egész szobája, meg ilyen naptól, tehát ő a napot imádta, a napon feküdt reggeltől estig, ha meg ellement a nap, akkor ilyen reflektorokat gyújtott, és akkor a nagyapám csak úgy tudott bemenni a nagyanyámmal beszélgetni, hogy mindig így árnyékolta, így. Tehát ez is valahogy olyan szimbolikus volt, annyira vicces volt. És igen, és akkor amikor már nagyapám ugye pár éve meghalt, és akkor egyedül lakott nagyanyám, és ott volt az a szoba, ami a nagyapámi volt, és akkor végül is engem 16 évesen, ez egy ilyen mentő ötlet volt, mert a szüleim már nem bírtak elviselni a rettenetes viselkedésemet, és akkor oda költöztem, igen. És akkor ott végül is attól, hogy én egy ilyen nagyon vagány, nagyon felvilágosult, nagyon kerek embertől, amilyen a nagyanyám volt, mellett én teljesen szabadon létezhettem, és ezáltal egy kicsit le is csitultak az őrületeim.
Anna ilyen értelemben mentor volt például Borinak a nagymama?
Hát
a
biztos.
Hősi értelemben?
Igen, mert hogy ugye a mentorok aztán egy idő után belsővé válnak, hogy adnak kívül tanácsokat, meg ugye életmintát, amivel azonosulni lehet, és aztán egy idő után belénk költözik, nem csak akkor, amikor már fizikailag nincs jelen, hanem hanem az a fajta azonosulás, vagy az, ahogyan beszélsz róla, és ugye a hangodban is lehet érezni azt a tiszteletet, meg csodálatot, hogy igen, hogy benned is él az a nő, aki a nagymamád volt, de él az anyukádnak is a modellje, és él az is, amiből ugye összekeverve te magad létrehoztad azt, ami borivá tett téged.
Hát igen, és én velük egyébként így a mai napig, tehát én velük így beszélgetek kb. Minden nap, tehát ők nekem ilyen élő figurák, tehát tényleg nagyon érdekesen kommunikálunk, és azt hiszem, hogy nagyon sok jelet is küldenek nekem, tehát ezt most nem ilyen spirituálisan mondom, hanem mint a tényt, de hogy tényleg abszolút napi kapcsolatban vagyunk, azt érzem.
Mindkettőtöket imádlak, órákig tudnánk még benneteket hallgatni magam nélkül is, de sajnos a vége felé lépdelünk az adásnak, és szerintem egy nagyon tartalmas, izgalmas egy óra van mögöttünk. Kitekintve a következő állomásra, mert hogy eddig tartotta a hétköznapi világunk, a hősünk beavatása kezdődik majd a következő hősútja epizódban az első küszöb átlépésével.
Az legyek az is én!
Szeretnél átlépni a küszöbön? Egyébként, amikor Annával tervezgettük ezt a hősútját, akkor néztük ezeket az állomásokat, és amikor szóba került ez a küszöb átlépése, az Anna első szava az volt, hogy na hozzá, Bori, biztos tök jó lenne. Komolyan, eskü.
Jó lennék, nem baj, majd akkor még egyszer végigmentek.
Na de akár mondhatsz valamit ahhoz.
Na ezt akartam mondani, legutóbb Katarinától,
beharangozott.
Hát Katarinától is úgy búcsúztunk el, hogy megnéztük a következő állomást, és megkérdeztük, hogy van-e esetleg valami ötlete, véleménye, például ez a mentor kérdés. Ez úgy, hogy én föl is írtam magamnak, hogy Bori, hogyha ezt az első küszöb átlépése, mint a beavatás első úgymond állomásáról beszélünk, akkor mi jut először eszedbe az életedből?
Egyébként nekem tényleg érdekes, mert nekem a születésem, és ugye ezt is leírom a könyvbe, és nyilván nem az én emlékem ez, de ugye, hogyha szerintem a saját születésünk pillanatát nem tudjuk meg részletesen, és azon nem gondolkozunk, akkor elveszítünk szerintem egy csomó nagyon fontos dolgot az életünkből, és én is például ezt így felnőtt fejjel raktam össze, hogy ugye én tényleg halva születtem, nálunk ez a köldökzsinorron fennakadás, ez is egy ilyen családi tradíciónak is mondhatnám. Tehát szeretünk megfulladni már az elején, és de szegény anyámat ugye mégis nem császározták meg, hanem megszülesztettek, és akkor tényleg az volt, hogy már nem is sírtam, és kék voltam. És akkor az orvos vágta el a köldökzsinort, és szájon át lélegeztetett is. És akkor én például, ez nagyon érdekes volt nekem, amikor ezt így összeraktam, hogy engem egy férfi lehellet hozott vissza az életbe, tehát én így kezdtem. És akkor, mert annyiszor gondolkoztam ezen, hogy miért vagyok ennyire társfüggő, kapcsolatfüggő, és igazából ez ennél szebb magyarázatot például szerintem elég nehéz lenne találni. Tehát, hogy tényleg én ezért vagyok életben, mert ott az orvos akkor belém lehelte a kép férfi volt. Lehet, hogy a nő lett volna, akkor lehet, hogy valami teljesen más. Akkor sokkal önállóbb és határozottabban indult volna az életem, fene tudja.
Ezután most megint olyan nehéz valami okosat mondani.
Hát nem mond semmit, tegyél 3 pontot a végére.
Majd
köv.
Ennél nem tudok szebbet mondani elköszönésnek. Hát amit mindenképpen el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Borinak, hogy vállalta a közreműködést ebben az adásban. Köszi szépen, Bori, tudjuk, hogy millió dolog, mit mondtál? Új szerep, új lemez, ugye? És közben mennek folyamatosan a koncertek. Most éppen Kobuci telik, jól láttam?
Hát igen, most dupla Kobuci lesz április végén, de hát most holnaptól, mármint hogy nem tudom, mikor megy adásba, de...
Áprilisban, valamikor április közepe felé.
Tehát kb. Minden nap előadásom van, április közepén lesz egy új bemutató, szóval igen, hál' Istennek sok minden van, igen.
De hát a hallgatók tudják, hogy Annával 3 éve járunk a kritikus úton, tehát mi mindig sok felé vagyunk. Úgyhogy tök jó volt, hogy ezt így össze tudtuk hozni, Bori, még egyszer köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen dr. Kádár Anna Máriának, hogy ismét itt volt velünk.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Neked pedig, hallgatóként, köszönjük szépen, hogyha a bővített epizódot meghallgatott Patreonon a hozzá kapcsolódó Anna által készített önismereti kérdéssorral együtt, illetve ha a szokásos felületeken, Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Deezer-en, bárhol hallgatsz bennünket, Podpad, YouTube és társai, feliratkozol, értékelsz, hozzászólsz, ötletelsz, megtalálsz bennünket Facebookon, Instán, TikTokon. Nem is húzom tovább az időt, még egyszer köszönöm szépen, hölgyek, köszönjük, hallgatók, itt voltatok, további szép napot, sziasztok!
Köszönjük!
Sziasztok!